Vajon megérte a közvilágítás ledes cseréje? Szempont-e az energiatakarékosság hajszolása mellett az, hogy a közterületek megvilágítása milyen hatással van az emberek éjszakai pihenésére? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Anyagilag megtérül a közvilágítás ledes korszerűsítése. Ezt mutatják az elmúlt nagyjából egy évtized tapasztalatai, így látja a Világítás Technikai Társaság alelnöke. Schwarz Pétert egyebek közt az okos rendszerek elterjedésének akadályairól, és arról is hallhatják a következő percekben, hogy a közvilágításban mostanság már arra is figyelemmel vannak a szakemberek, hogy az utcai mesterséges fény milyen hatással van a közlekedők melatonin szintjére.
Magyarországon körülbelül 1,4 millió fényforrás üzemel a közvilágításból. Ezeknek körülbelül az egyharmada lett már ledesítve, a másik egyharmad az még mindig a sárgás nátriumlámpás világítás, és a harmadik harmad az pedig az úgynevezett kompakt fénycsöves világítás, tehát mindig egy régi technológiáról, de egy fehér fényről beszélünk. Tehát elég nagy számú tapasztalat gyűlt össze ez alatt a 10 év alatt, tekintettel arra, hogy hát körülbelül 500 000 ledes fényforrás üzemel. Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy 10 évvel ezelőtt ugye lassan indult be ez a folyamat, és igazából az utóbbi 2-3 évben gyorsult föl, amikor tetemes nagy számban kerültek föl ledes fényforrások. Azt is hozzá kell tenni, hogy a 10 évvel ezelőtti ledes fényforrások még egészen más hatásfokkal működtek, mint a maiak, tehát magában a ledes technológiában is hatalmas fejlődés volt. 10 év alatt, megint csak egy nagyon egyszerűsített számmal jellemezhetném ezt, hogy 10 év alatt magának a LED technológiának a fényhasznosítása, tehát hogy mennyire hatékonyan állítja elő a fényt a villamos energiából, ez duplájára emelkedett, tehát egészen más LED technológiáról beszélünk ma, mint 10 évvel ezelőtt. Tapasztalatokra visszatérve, itt mindjárt a fényhasznosításban való hatalmas fejlődés mindjárt előrevetíti azt, hogy tulajdonképpen a 10 évvel ezelőtti LED technológiának egy része valószínűleg már megérett a cserére energiahatékonysági szempontból is, mert hogy ma már fele akkora energiabefektetéssel ugyanakkor a fényt lehet előállítani. Ez egyik tapasztalat. A másik tapasztalat, hogy ezeknek a megbízhatósága is nagy mértékben növekedett. Itt is körülbelül egy ilyen 1:2 arányra kell gondolni, tehát a mai LED technológiák már talán fele annyiszor hibásodnak meg, mint a 10 évvel ezelőttiek. A harmadik tapasztalat pedig az, hogy valóban ritkábban kell hozzányúlni a ledes technológiához meghibásodás miatt, összehasonlítva a hagyományos technológiánál, ahol ugye tervezett fényforrás cserére van szükség ahhoz, hogy a berendezés üzemkészségét fenntartsuk. Ugyanakkor, hogyha viszont hozzá kell nyúlni egy ledes lámpatesthez, ez általában bonyolultabb és drágább beavatkozást igényel. Tipikusan le kell szedni a hálózatról a meghibásodott ledes lámpatesteket, és a javítás az inkább a műhelyekben történik, tehát kevésbé van lehetőség arra, hogy helyszínen javítsák ezeket a lámpatesteket. Tehát összefoglalva, kevesebb meghibásodás van, de ha van, akkor azzal viszont több dolog van az üzemeltetők részéről.
Jó néhány évvel ezelőtt, amikor egy önkormányzat úgy döntött, hogy a hagyományos nátriumlámpát, vagy mint említette a kompakt fénycsöves jó pár évvel ezelőtt, de nem olyan régen kiépített rendszerét ledesre cseréli, akkor az volt az érv, hogy így olcsóbb lesz az önkormányzat számára. Hogyha a szaldót nézzük, a gazdaságosságát a cserének, akkor mit lehet elmondani? Olcsóbb-e valóban a befektetéssel, a cserével együtt a ledes közvilágítás, mint a hagyományos?
Hát itt egy relatív összehasonlítást végzünk, és itt mindig meg kell nézni azt is, hogy ugye mit cserélünk mire, tehát hogy mennyire volt korszerűtlen, elavult, energiapazarló a régi világítás, és ehhez képest ugye mennyi megtakarítást nyújtott az új. Itt tipikusan, ahol nagy forgalmútakról beszélünk, tehát nagy világítási szinteket kell biztosítani, ezért viszonylag nagy volt az energiafelvétele a az eredeti berendezésnek, ott egyértelműen pozitív ez a szaldó, mert maga az energia megtakarítás már annyi forint megtakarítást jelent, hogy előbb-utóbb megtérül a dolog. Ott, ahol eleve egy kisebb szintű világításról beszélünk, itt különösen a kompakt fénycsövekre utalok, ahol hát tipikusan egy 36 wattos kompakt fénycső volt felszerelve 45 wattos fogyasztással, vagy akár előfordultak olyan helyek is, ahol 11 wattos kompakt fénycső 16 wattos fogyasztással volt felszerelve. Itt is lehet elérni akár 40-50%-os energia megtakarítás, de maga a kilowattóra érték, amivel ezt megtakarítjuk, az nagyon csekély, mivel a kiinduló energiafogyasztás is csekély volt. Itt inkább a szolgáltatás minőségének a javítását emelném ki, tehát egy nagyobb üzemkészséget, illetve hát amiről még nem beszéltünk, hogy a LED technológia általában együtt jár azzal, hogy a lámpatestek fényeloszlása is javul, ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb hányada kerül a fénynek az útra, az út felületre, amit megvilágítani akarunk, és kevesebb fényszennyezést okoz. Tehát itt inkább a minőségi javulást emelném ki, mint azt, hogy valódi költségmegtakarítást jelent. Tehát félig tele, félig üres a pohár, ezt lehet mondani.
Hogyha egy hagyományos nátriumlámpát hasonlítunk össze egy modern LED-es közvilágítási fényforrással, akkor a fogyasztásban, ha csak az energiafelhasználást nézzük, mekkora a különbség?
Hát ilyen ökölszabályszerűen mondanám, mert ugye minden egyes eset más, de hogyha nagy átlagot nézzük, azért 50%-os energia megtakarítás az egy reális dolog, akkor, hogyha ugyanakkor a világítási szintet akarunk előállítani, mint az előző állapotban volt. Itt megint csak a valóság egy picit közbeszól, nagyon sok helyen nem volt szabványos világítás az eredeti berendezéssel, tehát a rekonstrukcióval együtt nem csak energiahatékonyságot építettek be a szolgáltatók, hanem növelték a megvilágítási szintet legalább olyan szintre, amit szabvány előírt. Tehát itt is megint ki kell hangsúlyozni, hogy az energia megtakarítás és a szolgáltatás növekedése az egy igényes rekonstrukció esetén kéz a kézben jár.
Mennyire okosak ezek a LED-es fényforrások, mert ugye már az Egyesült Királyságban, Nyugat-Európában, de úgy tudom, hogy itt Magyarországon is vannak arra kísérletek, hogy azokban az időszakokban, amikor nincs szükség olyan megvilágításra egyes területeken, akkor szabályozható a fényereje, és így az energiafelhasználása is a közvilágítási lámpának. Szóval ebből a nagyjából egyharmadból, ami jelenleg az ország útjain, illetve közterületein világít, mekkora hányadot tehet ki az okos fényforrás?
Maga a LED technológia lehetővé teszi azt a fényáram szabályzást, amit a kérdésben említett, tehát, hogy technológia olyan, hogy szinte korlátlan mértékben lehet a LED-ek fényét szabályozni. Az a kérdés, hogy az ehhez szükséges elektronikát, illetve távközlési, adatközlési lehetőségeket beleépítik-e a hálózatba. A tapasztalat az, hogy a felhasználók többsége szeretné ezt, de amikor ugye szembesülnek azzal, hogy ez bizony többletköltséggel jár, már a beruházási oldalon is, mert hogy azokat az információs hálózatokat is ki kell építeni, aminek a vezéléséhez szükséges, akkor azért általában egy picit visszább lépnek, és akkor azt mondják, hogy na jó lesz úgy is, ahogy eddig volt, hogy állandó fényárammal működnek a fényforrások. Ezzel együtt két nagy lehetőség benne van a technológiában. Az egyik, hogy a modern LED-es lámpatesteknek a meghajtó egységei már programozhatóak, ami azt jelenti, hogy fix időben le tudják szabályozni a megvilágítást, tehát mondjuk 11 órától vagy évféltől hajnali 4 óráig. Ez jelenthet egy további megtakarítást, 10-15%-os megtakarítást, hogy az éjjel kisforgalmú időszakában kevesebb megvilágítást biztosítanak, de hát azért ezt még talán nem hívnám okos megoldásnak. Ezzel szemben léteznek olyan tényleg okos megoldások, amik egyrészt valós időben figyelik a forgalmat, és a forgalomhoz igazítják a megvilágítási szintet, vagy akár egy központi helyről, vagy akár az ön mobiltelefonjáról is vezérelhetők lehetnek. Ehhez viszont szükség van további kiegészítő berendezéseknek a telepítéséhez, ami nagyságrendileg azért összemérhető magával a lámpatest árával, tehát egy durván kétszeres beruházásról beszélünk, és talán azt sem szabad elfelejteni, hogy azért ezeknek a kommunikációs rendszereknek is van önmagukban karbantartás igényük. Ezzel együtt, hogy mondjam, ilyen szigetszerűen azért előfordulnak ilyen okos megoldások, említhetném a közelmúltból, hogy Monor egy részén ilyen megoldás született, ahol távfelügyelni lehet a közvilágítást, tehát akár automatikus módon, akár eseti módon be lehet avatkozni a világítási szintekbe, vagy egy másik példát mondjak, hogy Gödöllőn az úgynevezett ferdesétány, ami átvezet a Kastélypark egy részén, ott pedig aktív forgalomérzékelés van, és attól függően, hogy a sétányon gyalogos vagy kerékpáros közlekedik az éjszakai időszakban, akkor feltekeri a fényét saját maga a rendszer. Egyébként meg egy ilyen nagyon visszafogott világítási szinten van, amikor nincsen forgalom. Tehát vannak erre nagyon jó példák, de azt nem mondhatnám, hogy általánosan terjednek ezek a gyakorlatok.
Amikor a nátriumlámpát említette, ön is mondta, hogy az a sárgás színű, talán erről tudja az összes laikus megkülönböztetni, hogy mennyire modern egy fényforrás. Ha nagyon sárgás a lámpa, akkor tudja, hogy az a régi technológia. Viszont az is észrevehető, hogy ott, ahol kicserélik a lámpákat LED-re, ott minthogyha egy kicsit más lenne az esti érzet. Értem ez alatt azt, hogy van, ahol kifejezetten kékes fényt adnak ezek a fényforrások, máshol pedig olyan, mintha nappali fényárban úszna az utca. Hogyha azt nézzük, hogy milyen ezeknek a lámpáknak a színhőmérséklete, mit lehet elmondani? Mi az ideális, illetve mi a gyakorlat?
Ebben is megfigyelhető egy evolúció az utóbbi 10 évben. A ledek hajnalán, tehát a kezdeti technológiánál inkább a hidegebb, köznyelven kékesebb fényt preferálták. Egyrészt azt gondolták, hogy ezeknek vizuális előnye van, másrészt meg ezeknek a fényhasznosítása akkoriban még jobb volt, mint az úgynevezett meleg, fehér, azaz egy kicsit sárgásabb fényű ledeké. Most ez az utóbbi 10 évben ez eltűnt, és ilyen módon a szín preferencia is eltolódott, hogy konkrét példát mondjak, tehát az egyik első nagy ledes berendezés, ugye a belváros főutcája volt, ahol 5700 kelvines színhőmérsékletű fényforrásokat használtak, ami kifejezetten hidegfehér fényű, és ma pedig eljutottunk oda, hogy teljesen általános az úgynevezett 3000 kelvines, tehát melegfehér fényű fényforrások, tehát a legtöbb mai új berendezés már 3000 kelvines leddel történik. Ez az, amit említett, hogy egy kicsit kellemesebb, ugye a jobban megszokott, barátságosabb fénynek tűnik. Ennek tényleg jobb az elfogadottsága, így a hosszú tapasztalatok alapján ezt lehet mondani, és ugyanakkor fényszennyezés szempontjából is kedvezőbb, mert kisebb a kék fénynek a részaránya a fényen belül, és ráadásul még a melaton szintre is kedvezőbb hatása van, mint az úgynevezett kékesledes hidegfényű kék ledeknek.
Vagyis most már azon túl, hogy mennyi az energiafelhasználása, arra is figyelnek, illetve arra is illik figyelni, hogy az élettanilag milyen hatású, mennyi a melatonin szintre, hogyan hat, illetve hogyan hathat?
Így van, ez is egy relatív új trend, hogy így mondjam, mert a technológiai fejlődés mellett maga a tudomány is fejlődött abban az értelemben, hogy sokkal több tudományosan alátámasztott információnk van arról, hogy a fénynek és ezen belül a fény színének milyen hatása van az emberek hormonháztartására, és mennyire lehet ezt szinkronba hozni a biológia órával. Ez szintén az utóbbi, mondjam így, 20 évnek a tudás töblete, tehát én magam először 95-ben hallottam erről egy előadást, és őszintén szólva semmilyen reakciót nem váltott ki a tudományos körökből, és aztán 9 évvel később, amikor újra előkerült tudományos konferenciákon ez a téma, akkor mindenki fölkapta a fejét, hogy húha, igen, itt van tennivaló. Tehát a technológia fejlődése mellett magának az élettani kutatásoknak a fejlődése is hozzájárult ahhoz, hogy ma már tudjuk, hogy ezek a sárgás fények este kedvezőbbek az ember biológia órája szempontjából, mint a kékesvények, és hát nyilvánvaló ezt a tudást is hasznosítják a szolgáltatók, amikor kiválasztják a színhőmérsékletet.
Vagyis akkor a nátriumlámpa nem feltétlenül és nem mindenben rosszabb, mint a ledes, a modern megvilágítás, de vajon, hogyha már az ember hormonháztartására is tekintettel akarnak lenni a közvilágítás kiépítésekor, akkor az a helyzet, hogy a közvilágítás harmada ledes, és van nátrium, van kompakt fénycső, ezeknek is különböző a színhőmérsékletük, a beépített ledeknek is különböző a színhőmérsékletük. Ez okozhat-e, hát ha nem is problémát, de kellemetlenséget, mert ha az ember végig autózik mondjuk a fővároson, Budapest különböző kerületeiben, sőt a kerületen belül is különböző területeken más-más színhőmérsékletet, más-más megvilágítást, más-más fényt lát, amikor vezet. Ez okozhat problémát?
Elvben okozhatna ilyen problémát, hogyha nem gondolnának erre a szolgáltatók, az üzemeltetők, de itt most egy pici büszkeséggel mondhatom, hogy az én tudományos kutatásom is hozzájárult egy kicsit ennek az értékeléséhez. Volt egy szakmai előadásom, amit tavaly a világítás technika legnagyobb konferenciáin is elfogadták, és előadhattam, és az arról szólt, hogy milyen hatása lehet egy közvilágítási berendezésnek a melatonin szintre, és a konklúziója az volt, hogyha jól van megépítve ez a közvilágítási berendezés, akkor ez a hatás ez a küszöbérték alatt marad, tehát nem befolyásolja lényegesen az alvási minőséget. Hát itt egy picit ki kell fejteni, hogy mit jelent az, hogyha jól van megépítve. Itt a káprázás korlátozása kulcs, ami egyébként egy szabványkövetelmény ma is a közvilágításban azért, hogy megfelelően lássunk, és jó legyen a vizuális teljesítmény, akár gépjárművezetés, akár gyalogos közlekedés esetén. És hát az volt a végső konklúzió, hogyha ezt a káprázás korlátozást megfelelően betartják, ami ma is már szabvány előírás, akkor a melatonin hatás is a küszöbérték alatt marad. Ha a káprázás azonban lényegesen meghaladja a szabványértéket, akkor előfordulhat, hogy ennek hatása lesz aztán a melatonin szintre is. Tehát itt nagyon jól, hogy mondjam, korrelál, együtt fut a káprázás korlátozás és a melatonin hatás korlátozása is.
A káprázás korlátozás csak így közbeszúrva, ugye az, hogy ha előre nézünk, akkor gyakorlatilag nem látunk rá a fényforrásra, nem vakít.
Most nagyon leegyszerűsítve, igen, ennek megvannak a maga numerikus módszerei, tehát bizonyos szögekből azért lehet látni a fényforrást, ez még nem feltétlenül jelent rontókáprázást, de valóban itt erről van szó, hogy ezt a fajta fénykibocsátást azokban az irányokban, ahonnan a gépjárművezetők, illetve a gyalogosok láthatják a fényforrást, ezt korlátozni kell, és erre nagyon szigorú szabványok vannak már ma is, és azt kell mondjam, hogy a tapasztalat az, hogy a szolgáltatók többsége ügyel erre, tehát nagyon pontos méretezések történnek, mielőtt hőszerelésre kerülnek lámpatestek, hogy mekkora ez a káprázás.
És akkor abban az esetben, hogyha ezt a problémát megoldják, akkor a színhőmérséklet változás az, hogy az egyik utcában ilyen 4-5 kilométer múlva, a másik utcában olyan a színhőmérséklet, ennek nincsen hatása, negatív hatása?
Olyan kicsi a negatív hatása, hogyha a káprázás korlátozás rendben, vagy mind a kettő a küszöbérték alatt van. Itt a küszöbértéket most többször mondtam, tehát vannak meghatározott, tudományosan meghatározott értékek, ami alatt, az érték alatt nem indul be tulajdonképpen ez a melatonin elnyomás a szervezetben, csak akkor, hogyha ez a küszöbérték fölé megy, és hát az a tapasztalat, hogy ha a káprázás korlátozás rendben van, akkor magának a színhőmérsékletnek már nincs akkora hatása erre, hogy pusztán ez elvinni a küszöbérték fölé az értéket. Tehát a kulcs mindig a káprázás korlátozás, legyen szó sárga vagy semleges fehér fényről, és csak másodszorban van hatása a színhőmérsékletnek.
Schwarz Pétert, a Világítás Technikai Társaság alelnökét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A nyári hűtési szezon kezdetén mindenképpen érdemes kitakarítatni a légkondicionáló berendezéseket a húzamosabb használat előtt, mert a kórokozók és a penész is elszaporodhat bennük. Ezek a levegőbe jutva fertőzéseket, allergiát okoznak, mondta az Inforádiónak nyilatkozva Varga Márta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénés vezető szakértője. A riporter Varga Mónika.
A legfontosabb ebben az időszakban, hogy a portalanítást, esetleges kondenzvíz maradékokat eltávolítsuk. Alapvetően a háztartási ablakban levő split klímák, ezek kevésbé jelentenek kockázatot, de itt is ezeket az alapvető szabályokat azért be kell tartani, érdemes rendszeresen karbantartatni is ezeket. A legnagyobb veszélyt az jelenti a légkondicionálók esetében, hogyha megáll bennük a víz. Ugyanis a legtöbb mikroorganizmusnak a szaporodásához vízre van szükség, akár baktériumokról, akár gombákról beszélhetünk. Tehát, hogyha ilyen pangó, poshat víz áll meg valahol a légkondicionáló készülékben, lecsapódik benne például, akkor ott akár penészek megjelenhetnek, ami aztán a spórája bekerül a lehűtött levegővel a szobákba, akár pedig baktériumok is. A legtöbben például legjönnel a baktériumról is úgy hallottak, mint a légkondicionálók betegségéről. Valójában azonban ezek a háztartási méretű légkondicionálók, ezek nem igazán jelentenek kockázatot, inkább a nagy ipari méretű hűtőtornyok azok, ahol a legjönnella elszaporodhat. Más vizes környezetekben viszont akár egy rosszul üzemeltetett pezsgőfürdőben is megjelenhetnek, tehát ott kell ezekre elsősorban figyelni. A klímánál azért nagyobb kockázatot jelentenek a gombák és azok spórái, amelyek sok esetben allergizáló hatások lehetnek. Tehát mindenképpen figyeljünk oda, hogy mielőtt először bekapcsoljuk, jó alaposan kitakarítsuk ezeket a berendezéseket.
Mégis mi ez a legionella? Ezt mondjuk egy irodaházban, központi légkeringetéses irodaházban el tudjuk kapni?
A legionella baktérium egy olyan kórokozó, ami gyakorlatilag bármilyen olyan vizes rendszerben el tud szaporodni, ahol meleg 20 és 50 fok közötti víz van jelen. A légkezelőknél ez akkor fordulhat elő, hogyha légnedvesítést alkalmaznak a központi légkezelőrendszerben, és az valahol lecsapódik benne. Jellemzően ezeket a központi klímákat is jól karbantartják, és figyelnek arra, hogy ilyen vízlecsapódás ne alakuljon ki. Inkább a másik oldal, a technológia oldal, amivel az átlagember nem találkozik, tehát ahol a hűtésre használt levegőt visszahűtik, ez az úgynevezett hűtőtorony, ezekben szokott nagyobb mennyiségben elszaporodni a legionella baktérium, amit Európa szerte, világszerte voltak nagyobb legionella járványok, hogy néha lehet olvasni, tavaly azt hiszem Németországban volt, előtte Spanyolországban egy nagyobb, akár több száz fő megbetegedésével járó járvány, ezek jellemzően hűtőtornyokhoz köthetőek.
Ez légzőszervi megbetegedést okoz?
A legionella különböző súlyosságú légúti megbetegedéseket okoz. Enyhébb esetekben egészséges felnőtteknél, illetve fiataloknál is ez vagy tünetmentes, vagy pedig enyhe influenza-szerű tünetekkel járó, spontán gyógyuló légúti megbetegedés. Viszont az arra érzékenyeknél, különösen a 65 év felettieknél ez akár súlyos, nagy halálozási arányjal járó tüdőgyulladásra is válhat. Antibiotikumokkal ez jól kezelhető, csak az a fontos, hogy felismerjék időben a fertőzést.
Varga Mártát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vízhigiénés vezető szakértőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!